Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STE Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének 6. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STE Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Szalai István 1944-ben született. 1962-ben érettségizett Sopronban, 1967-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után azonnal munkát kapott az Egyetem Bolyai János Matematika Intézetében, a szőkefalvi Nagy Béla professzor által vezetett analízis tanszéken, ahol tudományos mentora Leidner László professzor lett, akinek vezetésével a végtelen sorok összegezhetősége a Fourier és ortogonális sorokkal kapcsolatos approximáció elmélet területén kezdte kutató munkáját. 1971-ben egyetemi doktori címet szerzett, 1975-76-ban egyfél évet, 1986-87-ben teljes tanévet töltött Moszkvában tanulmányúton, részben a Moszkvai Államegyetemen, részben pedig a Szovjet Tudományos Akadémia Matematikai Intézetében. 1976-ban lett a matematikai tudomány kandidátusa. Ekkor vált időszerűvé a kettős sorok beható vizsgálata. E témában írt dolgozatai a kettős ortogonális sorok abszolút, illetve erőszumálhatóságára vonatkozóan tartalmaznak eredményeket. 1983-tól kezdődően bekapcsolódott az erős Cézáró-szummálhatóság határesetének, az erős konvergenciának a vizsgálatába. Az e tárgykörben írt dolgozatai között vannak olyanok, amelyeknek N. Tanovics Miller, illetve Móricz Ferenc professzorok a társszerzői. Közéleti elfoglaltságai miatt például Szeged megyei jogú város polgármestere, országgyűlési képviselő, miniszterelnöki hivatal, egyházi ügyekért felelős államtitkár 1996 és 2000 között nem jelentek meg tudományos dolgozatai. A közéleti szereplésből a szakmába visszatérve témát váltott, és egy eddig még nem kutatott területbe kezdett, amelynek a robbantott és zsugorított számok elmélete nevet adta. E témából 2001 óta folyamatosan jelennek meg cikkei. Számos tudományos vezetői tisztséget töltött be, például a József Attila Tudományegyetem TTIK-dékán helyettese, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Szegedi Univerzitás igazgatótanácsának elnöke, félállásban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola matematikai tanszékének vezetője. 1992 és 2007 között megszakításokkal ugyan, de a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika tanszékének vezetője. A Tanító és Óvóképző Intézet matematikai szakcsoportjának vezetője. 2014-ben nyugdíjba vonult, 2015 óta pedig címzetes egyetemi tanár. Megkapta a Pro Universitate díjat, a Szegedért Alapítvány fődíját és a Pro Talentis díjat. Felkérem dr. Szalai Istvánt, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, és megtiszteltetésnek tekintem, hogy meghallgatják az én előadásomat, ami matematikával kapcsolatos, és a matematikától mindenki félni szokott egy kicsit, de előzetes megnyugtatásként elmondom, hogy most a matematika nem annyira játszik főszerepet, persze mellékelni és kihagyni nem lehet. Annyira nem lehet, hogyha ránézünk itt a táblára, már rögtön látjuk, hogy már a Szabad Egyetem sem tud meglenni matematika nélkül, itt van, hogy 23. szemeszter, meg közben hallottuk, hogy 11 előadás van, és ez a 6. Tehát a számok átszövik mindennapjainkat, és azért érdekes egy ilyen előadás, hogy a magyar matematikai nyelv, mert a nyelv és a matematika különleges viszonyban van egymással. Azért van különleges viszonyban, mert a nyelv az legjobban kifejezi a nemzeti identitást, és hát a matematikában lévő dolgokat is írjuk, ejtjük, mondjuk, de jelöljük is. miközben a nemzeti identitást kifejezi a nyelvünk, aközben a jelölésrendszerünk, a jeleink talán a legesleg, hát hogy is mondjam, globalizáltabb, nem szép szó, de most nem jut jobb eszembe, globalizáltabb rendszer, ami a világon van, persze más globalizált rendszerek is vannak, ilyenek a kressztáblák, tehát hogy megismerjük egymást, megismerjük a világon, tájékozódni tudjunk, de valószínűleg tartom, hogy a jelölés rendszert illetően nem túl sok jelöléssel foglalkozunk, elsősorban a számfogalommal, ezeket illetően a legősibb és a legrégebb globalizált jelek a matematikában alakultak ki. Hát akkor induljunk is neki, és hát aki jobban el szeretne mélyülni ebbe a témába, egy cikkre hívnám fel a figyelmet, ami az Érintő című folyóiratban jelent meg Csapodi Csabától, Szemelvények a matematikai műnyelv történetéből, ez viszonylag friss, tehát ez tavaly jelent meg, és ebben a cikkben van utalás arra az egyetlen könyvre, ami a matematikai műnyelv történetével foglalkozik, egy Keresztesi Mária nevű hölgy írta, ő egy tanárnő volt Debrecenben, középiskolai tanár, ebből a témából doktorált, a könyve 1935-ben jelent meg, azóta nem jelent meg ilyen jellegű könyv, egyébként nem véletlen. Azt lehet mondani, hogy azért nem, mert a magyar matematikai műnyelv az, ami a köznyelvbe kell, és ami kell az oktatáshoz, az tulajdonképpen befejeződött már, és nyilvánvaló, hogy mint minden tudomány, a matematika is új hát szavakkal gazdagodik, de azoknak a szavaknak már nem a magyar fordítása az érdekes, sokkal inkább a definíciója, hogy mit jelent az a fogalom. Amúgy a magyarországi matematikával behatóan foglalkozó könyv, amit ajánlni tudok, Szénási Barnának a könyve, a magyarországi matematika története, és én nekem kedvencem Sain Mártonnak egy könyve, az a, még hát, hogy úgy mondjam, a múlt században jelent meg, Matematika történeti ABC. Ebben sok minden olyan van, ami hát a magyar matematika történetével kapcsolatos, magával a nyelvvel nem olyan sok, tehát ez egy kutatási téma is lehet, bár mondom, hát nem túl sokat lehet hozzátenni Keresztesi Máriának a műveihez. Hát nézzük meg ezt a képet, a honfoglalás. Miért hoztam ide? Azért, mert amikor én diák voltam és tanultam a történelmet, akkor volt egy szám, a hetes, amit nagyon megtanítottak nekünk. A hét magyar törzs, Nyékmegyer, Kürgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. A hét vezér, Álmos, Előd, Ond, Kontas, Huba, Töhötöm. Hát ez Árpád vezér, persze nem Álmos vezér, az ő papája. De azért hoztam ide ezt a képet, ez sajnos nem látszik annyira, de talán ezen elég jól látszik, én legalábbis innen közelről jól látom, hogy bevalljam őszintén, hogy halvány segéd fogalmunk nincs arról, hogy annak idején hogy számoltak a honfoglaló magyarok. Azt természetesen számmal jelöljük meg, hogy mitől meddig tartott a honfoglalás, ugye valamikor régen 896-ot emlegettünk, mostanában olyat szoktunk mondani, 895 és 890, tehát 895-től mondjuk egy következő 5 évig, és természetesen úgy is lehet mondani, hogy a honfoglalásnál itt csak bejelentkeztünk, az igazi honfoglalás valószínűleg a Pozsonyi csatával fejeződött be, 907-be, amikor tudomásul vette a világ, hogy itt vagyunk, olyannyira tudomásul vette, hogy hát föl is sorakozott ellenünk, mert 933-ban Merseburgnál, 955-ben Augsburgnál be is bizonyították nekünk, hogy hát eddig és ne tovább körülbelül, de ezáltal foglaltuk el a helyünket. Hát nem szokok túl sokat foglalkozni ezzel a témával, hiszen nem a történelem a témánk, hanem próbáltam kinyomozni, hogy az első olyan szám, ugye az első számunk, ha úgy tetszik, az egy, az mikor jelent meg magyarul először. Az én vizsgálódásaim oda vezettek, hogy vissza kell menni, innen számítva, honfoglalástól persze erősen előre kell menni, harmadik Béla korából származik a halotti beszéd és könyörgés, ez a Préi kódex, vagy Prai kódex, bocsánat, ez magyar ember volt, és Hát ő az 1700-as években élt, amikor felfedezte ezt a kódexet, viszont maga a kódex 1192 és 1195 közé datálódik. Hát innen választottam ki a ötödik sort. Hogyha megnézzük jobban, hogyha látjuk, azt sokan kívül is tudják, látjátok feleim szümtükkel. Ami utána van, az a sepulcrummal végződő sor, az teljes latin, azutal a halotti beszédre. Az ötödik sor közepére próbáljunk elmenni. Ebben persze olyan szavak is vannak, amik már magyarul vannak, tehát ezt a nyelvemléket azért választottam ki, mert azt mondjuk, hogy ez teljesen magyar, tehát nem csak magyar szövegbetoldások vannak benne, hanem magyarul szól az egész. Ugyan néha zavarba jövünk, például itt vesz, hogy isa. Hát ezt sokan nem tudják, mit jelent, gondolom. Bár ma már ráütünk az internetre, és az internet percek alatt kiadja. Ez olyasmit jelent, hogy íme vagy bizony. De az ötödik sor, ahova én ki akarok lyukadni, itt van, hogy Heon tilotoá üt, így fa gyimilcsitül. Hát itt a Heonon megint lehet egy kicsit problémázni. Ez a Heon, ez olyasmit jelent, hogy csupán, csak. Tehát csak egy fa gyümölcsétől tiltotta el őt. Na de ami minket érdekel, ez az I betű, meg ez a G betű, meg az a kis pont. Ez az, ami a mai egyesünknek az őse, ős magyar változatba. Így írtuk, hogy mondtuk, azt nem tudom, mert hiszen magnó felvétel nem készült arról. Én gondolom, hogy itt az a kis pöcök, az egy Y félének felelne meg most, és ezért ez nem az volt, hogy ig, hanem így. Tehát ez a régi, a mi régi egyesünk. Innen indulunk. Nem akarok sokat nyelvészkedni, mert mikor megpróbáltam beleásni magam, hogy a nyelvileg hova tegyük a magyar számok neveit, akkor óriási zavarba jöttem, mert hatalmas tömegű információval találkoztam, az egyet eleve kihagytam, semmilyen nyelven fölismerni hasonlóságot nem véltem. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, mert nyilván mélyebb szerkezeti kutatásokat kell végezni, azt, hogy az ember mondhasson valamit. Hát megpróbáltam úgymond a rokonoknál a kettőtől nézni. Hát a voguloké az még olyan hasonlónak tűnt, kitkat, a finneknek a kaksia egyáltalán nem. Hát az egyesese az valami üksi volt, úgyhogy ha ezeket végignézzük, én bizony itt semmiféle rokonságot nem látok. Ennek valószínű az az oka, hogy a vogulok, osztyákok azért hasonlítanak egy kicsit jobban hozzánk, mert ezek még ugye az ugorok voltak velünk együtt, aztán mikor a finnek elváltak tőlünk, az ugye egy távolabbi dolgot jelenthet. De mindegy, itt vannak ezek a szavaink, amikkel el lehet vitatkozni. A tízről ki tudta, a hétről már beszéltem az előbb, amikor említettem itt a törzseinket. A tíz azért érdekes, mert ugyancsak a honfoglaláskor ugye megjegyeztük, hogy 7 magyar törzs, meg 3 kabar. 7 meg 3 az 10. A 10 viszont az egy ősiráni szó, és nem számot jelentett eredetileg, hanem egy egységet, egy csapatot, ami 10, vagy egy készletet, ami 10 darabból állt. Aztán nagyon sokat lehet vitatkozni azon, hogy ez a 9, ez vajon rokonítható-e a 10-zel, mert ugye tudjuk, hogy régen a 9-et így írtuk, hogy 9-ez, és ez a töző, mintha a 10-hez akarna valamit mondani. A 8-at nem írtam föl, de a 8 is olyasmi, hogy a 7 után, tehát voltak olyanok, nyelvészek, akik úgy vélték, hogy a számrendszerünk 7-ig ment, aztán 10-hez számítottunk hozzá, vagy 10-ig számítottunk valamit, a 8 az azt jelenti, hogy 2-t, a 9 az, hogy 3-at, és van még egy ilyen a 30, ami megint a 10-et, minthogyha mutatni akarná, hogy 3-10-es, de ezek természetesen csak egy ilyen hipotézis jellegű fölvetés, ez nyilván kutatás témáját jelenti. Megnéztem más népeket is, és hát meglepő dolgokat tapasztaltam. Például az egy. Hát valamikor én azt hittem, hogy talán az ehhez mutató név más tükröződik benne, az egy szóba, de amikor láttam a halotti beszédbe az így, fa gyimilcsitül, akkor hát persze nyilván nyelvészek meg tudják magyarázni, hogy az E meg az I milyen rokonságban van. Azt azonban már senki nem tudja szerintem megmagyarázni, hogy az 1, meg a 2, meg a 3, azok hát valószínű ugor eredetű szavaink, és hogy azt nem tudjuk megmagyarázni, hogy az 1 az még az első, még esetleg lehet mondani sorszámnévbe, hogy visszatükröződik nálunk az E mutató név más. Itt azért megemlítem, hogy a tőszámnevek meg a sorszámnevek között nagyon lényeges dolog, hogy mit tudunk csinálni a matematikában a számokkal. Két dolgot tudunk csinálni, amire nem mindig szoktuk felhívni a figyelmet. Ez a két dolog egymástól teljesen független. Amikor a sorszámneveket használjuk, akkor általában műveleteket végzünk velük. Összeadjuk, kivonjuk, szorozzuk, stb. Amikor, illetve a tőszámnevekkel csináljuk ezt, amikor a sorszámneveket nézzük, a sorszámnevekkel rendezünk. Sorba állítjuk őket, hogy első, második, harmadik, negyedik, és amikor az előbb a globalizációra akartam utalni, hát ugye, ahogy megnézzük az egy, a jeden, a one, a latinból feltüntettem, hogy ott melléknév jellege van neki, három neme is van neki, ez bizony, hát nem mindenki érti, legalábbis nem biztos, viszont ezt, hogy ezt a jelet, ezt mindenki érti, ez az arab egyes, mellette a római egyes, ezeket azért hoztam ki külön, mert ezek a globalizációnak két fontos állomása volt, és aztán hát például, hogyha át akarok menni a másodikra az elsőről, akkor annak semmi köze nem látszik a kettőhöz. Látszik valami olyan kapcsolat, hogy a másik, ez tükröződik a szlovákba is, ebbe a druhiba, az angolba meg azt tükröződik a secondbe, hogy a következő. Tehát a sequi secutus sum ige alakja tükröződik. Aztán később helyreáll a világrend, mert bejönnek a dikek után harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, aztán, hogy tízes volt a számrendszerünk, az mutatja, hogy hát a tízre tettünk rá, hogy 11, 12, 13. Hogy aztán mondom, hogy számoltunk velük, azt nem tudjuk, majd később a számolás technikáról esetleg, ha lesz egy kicsi idő, visszatérek rá, de az is csak hipotézis, és végül egy kihaló számnévről szeretnék említést tenni. Nem halt ki a másfél, ezt tudjuk. Azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy egy és fél, egy meg fél. De mi lehet a magyarázata a másfélnek? Ez azért fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy egy és fél, mert ezzel tudjuk megmagyarázni a harmadfelet. Ennél a harmadfélnél már gondolom sokan problémáznak, hogy talán ez a harmadnak lenne a fele, hát nem. Az egy és fél az azt jelenti, hogy ugye a általános jelölés tizedes törbe kifejezve az 1,5 tized, ez azt jelenti, hogy egy fél a másodikig. A harmadfél tehát azt jelenti, hogy egy fél a harmadikig. És aztán majd elő fog kerülni, később eljutunk odáig, hogy ezt a felező számnevet bizony még az 1600-as, 1700-as években bőven használtuk. Ma már azt hiszem, hogy a harmadfél teljesen kihalt. A rovásírás. Hát az előbb mondtam, hogy harmadik Béláig visszamegyünk, hogy az egyet kinyomozzuk. A rovásírásnál is nehéz helyzetben vagyunk, mert ez, amit én de föltettem a táblára, ezt el lehet érni egyébként a interneten is. Ezek inkább megint csak hipotézisek, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy ilyesmi lehetett a róvás. Nem egészen írás, és nem is jogos egészen a róvásírás elnevezés, mert sajnos olyan nem volt, hogy szám és szöveg mellette. Tehát róvások voltak, meg voltak írások is, de a szám meg a szöveg együtt nem nagyon szerepelt, ezért gondba is vagyunk, hogy tulajdonképpen mit jelentettek ezek. Az első ilyen emlékek egyébként körülbelül a halotti beszéddel egy időben maradtak föl, főleg Erdélyből kerültek elő. Hát primitívnek tűnő dolgok, 1, 2, 3, 4, 5. Az első, ami meglepő, ez a hatos. Ugye sokan nyilván a római számokra aszociáltak, de látszik, hogy nem, vagy legalábbis nagyon lényeges az eltérés, mégpedig a tekintetben, hogy itt a számokat nem balról jobbra írjuk, ahogy mi most is az arab számainkkal írunk, hanem jobbról balra, tehát a nagyobbról hozzáadással megyünk a kisebb felé, római számoknál ez négyes. Ilyen római szám meg nincs is, aztán ilyen római szám sincs, aztán az ötösnek a jele, az egy érdekes dolog, ezzel lehet megint vitatkozni, hogy hogy keletkezhetett. Én szerintem abból keletkezett, hogy az ujjainkon számolunk egy 1, 2, 3, 4, 5, és az már a tenyerünk, és a tenyerünknek a stilizált változata ez az ötös. A tízes pedig azt jelenti, hogy kettő ilyet egymás mellé teszünk, ebből lesz tízes, akkor el lehet menni egészen a 40-ig. Hát itt az 50-nél már ugye egy újabb vonás belejön, aztán jön a 60, jön a 70, megint jobbról balra haladunk, 50-es, meg két darab tízes. Viszont van itt egy furcsaság, a 100-nak a jele az megint logikus, két darab 50-es teszünk ugye egymás mellé, viszont ez furcsa, mert ez 200. Na most ugye hogyan fér ez össze a jobbról balra való írással? Sehogy. Mert ez tulajdonképpen ugye itt van a nagyobb, itt van a kisebb, és akkor ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy két darab százas, tehát itt már egy szorzás, tehát az összeadás helyett, amik itt megjelentek, a szorzás lép be, hogyha ezt a kettest áttenném a túloldalra, akkor az minek felel meg, hogy a 100-hoz hozzáadtam kettőt, az lenne a 102. Nem foglalkozom tovább ezzel, mert voltak éppen nincsen garantálva és nincsen bizonyítva, hogy ez egyáltalán érvényes, hanem inkább nézzünk meg egy olyan világnak a számjeleit, amiről sokkal-sokkal többet tudunk. Egy dologba közös. Abba a dologba közös, hogy az ember a különböző hát, logikai, meghatározó fogalmakat különböző formában, különböző nyelveken jelenítette meg, de végül is egy strófra járt az agya. Hát ugye a Mezopotámia, Babilon, stb. Környéke, azt tudjuk, hogy ott az ékírás volt, és az ékírásnál volt a írópálca, az írópálcának két vége volt. A számolásnál ezt úgy használták, hogy a még ki nem égetett agyakba benyomták az egyik végét, az adott egy ilyen nyomot, ez volt az egyes, aztán ezzel elszámolgattak egész 9-ig. Tehát nyomogatták. Aztán a másik végét nyomták be, az a jel, ez volt a 10-es. És akkor szépen elkezdték tovább folytatni, hogy 11, 12, és így tovább. Ez itt a, ugye a két darab 10-es, ez lett a 20-as, aztán a 21-es, két darab tízes, meg egy egyes, és ezzel elmentek egészen 60-ig, hát ez most csak az 52, még 5 darab tízes, meg két darab egyes, és akkor jött egy meglepetés, hogy itt volt ez a jel, és ide az van aláír, hogy 60. Hát akkor most 60 vagy 1? Nos, itt ezzel azért tudunk válaszolni, mert Mezopotámiában sokkal fejlettebb volt, ugye, mint a mi honfoglaláskorú írásunk, meg számolásunk, voltak szövegek is. Ha a szöveg arról szólt, hogy megünnepelték a baba születésnapját, vagy a kisgyerek születésnapját, akkor ez egy volt. Hogyha összegyűltek a tiszteletre méltó tanító születésnapján, akkor ez 60 volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nagyon egyértelműek lettek a dolgok, mert itt például ez a 70, ez is nagyon, mindegyikről lehetne hosszan beszélni, de nem akarok, mert akkor nagyon elmegy az idő. Hogyha megnézzük ezt a jelet, itt is van egy tízes jel, meg egy egyes jel, meg itt is van egy egyes jel, meg egy tízes jel, csak meg van cserélve. Ez utal arra, hogy ez a kettő nem egyforma, tehát ez 70, és itt jön be az, hogy a mezopotámiai számírás sokkal-sokkal fejlettebb volt, mint azt lehet mondani az összes ókori, mert ez már helyi értékes volt, azaz. Mit is jelent a helyi érték? Tehát ha leírunk egy, mit tudom én, ugye én születtem 1944-ben, leírunk egy egyest, egy kilencest, meg egy négyest, meg megint egy négyest, ez egy rövidített jelölés, mert a tízes számrendszerben az azt jelenti, hogy a tíz hatványai szerint haladunk, vannak az egyesek helyén állhat 0, 1, 2, 3, 4, stb. 9, tehát 10 darab számjegy. Ugyanez állhat a tízesek helyén is, ugyanez állhat a százasok helyén, ugyanez állhat az ezresek helyén. Tehát ez annak a rövidítése az 1944, hogy 4 darab egyes, 4 darab tízes, 9 darab százas, és aztán megint 1 darab ezres. Akkor ezt úgy kell érteni a 60-as számrendszerbe, Mezopotámiában 60-as volt a számrendszer, hogy egy darab 60-as, ez áll a 60-asok helyén egy darab, meg áll a egyesek helyén, ugye az egyesek egészen mehetnek 59-ig, de itt egy 10-es áll az egyesek helyén, ez lesz belőle 70. Még megint lehetne sokkal tovább elemezni, egy nagy hiányosságra fel kell hívni a figyelmet, ami itt Mezopotámiában volt, ez pedig az, hogy az olyan számrendszerek, amelyekben van helyi érték is, és tehát egy rendszer, abba föltétlenül kell a nulla. Itt meg a nullát nem látjuk. Persze később megjelent a nulla, mert rájöttek, hogy hibás, hogy nincs nullánk, és ugye itt látszik a dolog, hogy ez a 60 akkor lenne igazán 60, hogyha itt lenne egy jel a egyes mögött, és az mutatná, hogy az egyesek helyén, az egyesek helyén nem áll semmi, üres, hát üresen is jelölték, és később ezt úgy próbálták, hogy hézagot tettek. De ez azért sok-sok olyanra adott alkalmat, hogy például ez a kettes, ez most mennyi. Hogyha ezt úgy veszem, hogy a egyesek helyén áll az egyes, a 60-asok helyén áll egy ugyancsak egyes, akkor ez 61. Hát később a nullát belerakták, és amikor a nullát belerakták, akkor ez egyértelműbbé vált. Fölvethető, hogy miért lett a mezopotámiaiaknak 60-as a számrendszerük, hát akkor azt jelenti, hogy 60-nak a hatványai szerint haladunk, tehát vannak az egyesek helyén állók, most értsük oda a nullát is, egészen 59-ig, tehát 60 darab számjegy, akkor a 60-asok helyén megint állhat egy, ugyan egy ilyen készlet, akkor következő hatványa, 60-nak a négyzete az a 3600-asok, ott is állhat, és a következő hatvány az valami 216 ezer, az már nagyon nagy, annak nem is adtak nevet. Hogyha azt mondjuk, hogy az egyesek helyén állóknak, hogyha darabra nézzük azt a 60 darabot, darabonként úgy hívjuk őket, hogy sékel, akkor a 60 darab sékel az tett egy minát, és a 60 darab mina tett egy talentumot. Ez nem öröklődött így át a számfogalomba, hanem úgy öröklődött át, hogy hát az ember zsebébe csörgött néhány sékel, hát az valami. A minához, az 60 sékel volt, köllött talán egy kisebb fajta zacskó. A talentumhoz, az ugye 3600 sékel, ahhoz már kisebb fajta zsák köllött, az vagyonos ember lett, és ez így öröklődött át a nyelv, hogy talentuma van, gazdag ember, tehetséges ember. És hát, hogy miért 60-as a számrendszer, azt is megmagyarázzuk egy fél mondattal, azért, mert a 60 nagyon könnyű volt sokfelé osztani. Ugye osztható 2-vel, 3-mal, 4-jel, 5-tel, 6-tal, 7-tel már nem, de azt a számrendszert, hogy 720-as legyen a számrendszer, azt már az emberek nagyon kényelmetlennek találták volna. Egyébként a mezopotámiai számrendszer mind a napig fennáll, csak a sékel helyébe gondoljunk másodpercet, a mina helyébe gondoljunk percet, a talentum helyébe gondoljunk órát, és akkor azt jelenti, hogy naponta használjuk. Az egyiptomiaké sokkal fejletlenebb volt, még ha látványosabb is volt. Az egyiptomiak számrendszere nem 60-as volt, hanem 10-es. Ezt meg onnan lehet látni, hogy szépen alakulnak itt a számok, ez borzasztóan ugyanolyan, mint a mezopotámiaké, azzal a differenciával, hogy ők nem agyagba égették, hanem kőbe vésték, vagy festették, aztán jön a 10-es, ez ugye egy ilyen, hát nem tudjuk pontosan, mert leírva nincsen, a tudósok azt mondták, hogy ökörjárom. Hát legyen. Ez meg egy, minthogyha átkötnék egy gabona köteget, egy kévét, ez volt a százasuk. Nos, az ezrest azt nagyon tisztelték, az volt a lótuszvirág, a tízezres az a fölemelt mutatóujj, esetleg arra figyelmeztetett, hogyha ennyit lopsz, az már veszélyes. A százezer a rengeteg békára utalhatott, ami a Nílusnál volt, az egymillió, az meg hát maga volt a csodálat tárgya, csodálkozó térdeplő emberek, és úgy számoltak, hogy ebből mindig összeraktak annyit, például, hogyha össze akarom rakni azt, hogy 10 000 vagy 11 000, akkor fölvonultattam egy újat, meg egy lótuszvirágot, ha azt akartam, hogy 10 001, akkor még mögéjük vigyeztettem egy egyest. És onnan látszik, hogy 10-es a számrendszer, hogy 10-nek a hatványai szerint kell beiktatni egy új jelet. Itt a nullára nincs szükség, nincs is benne nulla, viszont egy óriási hátránya van. Ha nagy számokat akarok mondani, akkor a 10 hatványainak megfelelően mindig új és új jeleket kell kitalálnom. Ez nagyon-nagyon szalad az idő, úgyhogy nem elemzem ezt túlságosan. Ez néhány ilyen összehasonlító jel a különböző dolgokból. Talán ide föl vannak írva, én közelről jól látom, nem tudom messziről mennyire látszik, itt az arab számaink vannak, és alatta pedig az eredeti arab számok. Hát azt hiszem senki rá nem ismerne, de itt azt most el tudom mondani, mikor a nyelveknél azt mondtam, hogy nem avatkoztam bele abba, hogy mit is akar jelenteni, vagy hogy is mondtuk régen. A számoknál az jelek abszolút nem hasonlítanak a mostani jeleinkre. Persze, ha eljön ide egy marslakó, az nyugodtan rákérdezhet, hogy miért így néz ki nálatok a hetes. Nyilván azt tudjuk csak mondani, mert így gondoltuk, de a szerkezetek világosan mutatják, tehát a nullájuk ilyen volt, majd a nulláról külön kell, hogy beszéljek. Az egyes az egy kicsit hasonlít ahhoz az egyeshez, amit hát mi használunk, de utána a többiek azok nem nagyon, viszont itt van már a tízes, ami azt jelenti, hogy az egyesek helyén áll a nulla, és a tízesek helyén áll egy egyes, az ötvenes például az egyesek helyén áll a nulla, és a tízesek helyén áll a ötös, akkor a százas az egyesek helyén áll a nulla, tízesek helyén áll a nulla, százasok helyén áll az egyes, és így tovább az ezres. Érdekes lenne elemezni a kínaiakét, de átugrom. Tízes volt a számrendszerük, de nem helyi értékes. Talán egy dologra rámutatok, hogy a szorzás hogyan érvényesült a kínaiaknál. Hogyha megnézzük például ezt a számot itt, hogy 50, és visszalapozunk egy kicsit, akkor itt látjuk a tízest, itt meg látjuk a ötöst, és ez azt jelenti, hogy 5×10. Ez nem helyi értékes, tehát itt nem arról van szó, hogy a egyesek helyén áll a tízes, és így tovább, vagy az ezres, az még árulkodóbb. Az ezrest úgy rakták össze, hogy itt van a tízes, az előbb mutattam a tízest, itt van a tízes, itt van a százas, és az ezrest úgy rakták össze, hogy 10×100. Természetesen mindez ugyanazt az ezret fejezte ki. Itt vannak a római számok, az előbb már beszéltem róluk, nagyon fejletlenek, tökéletlenek, csoda, hogy a római birodalmat ezzel el tudták igazgatni, és hát nagyon nagy része volt abban, hogy a kelet jobban fejlődött egy időbe a történelem során, mint a nyugat, és érdekességként még a majákat megemlíteném, a maják számrendszere 20-as volt, helyi értékes. Nullájuk is volt, ez a kagylószerűség volt a nulla, és hogyha ők úgy rakták össze, hogy 20-ig elmentek, tehát itt van a tízes, a 11-re azt jelenti, hogy rátettek egy egyest, ezzel elmentek 14-ig, a 15 azt jelenti, hogy rátettek még egy ilyen vonást, és ha a vonásra rátettek még négy darab ilyen pontot, az volt nekik a 19, és a 20-as, itt mutatszik a számrendszer, csak ők nem jobbról balra, nem balról jobbra írtak, hanem lentről fölfelé. A egyesek helyén áll a nulla, ott nincs semmi, és a 20-asok helyén áll egy egyes, ez az 1×20. Nézzük meg az ezret, az egyesek helyén nem áll semmi, akkor a 20-asok helyén áll két darab ilyen, az 10, 10×20 az 200, és végül két darab pont a tetőn, ugye a hatványok szerint vannak az egyesek, vannak a 20-asok, vannak a 20-nak a négyzet, a 400-asok, abból van kettő, és valóban a 2×400, meg a 200 megadja az ezret. Így működtek a maják. Nyilván semmi összefüggés nem volt földrajzilag, és akkor most rátérünk egy kicsit a rómaiakra, az abakuszra. Hát nagyon-nagyon rohan az idő, ezért ezt az abakuszt kihagyom. Azt fogom mondani, hogy legegyszerűbb arra gondolni, hogy az abakusz olyan, mint a régi iskolai számológép, csak nem egészen olyan, mert ha stilizálva megnézem, körülbelül úgy nézett ki, hogy itt voltak a számok, 1-től 1000-ig, mármint a számfajták, és akkor mind a két oldalon volt 4-4 darab golyó. Ezek, itt én paragrafusokat tettem a rómaiak iránti tiszteletből, mert hiszen a Rómából, ami legjobban fönnmaradt, az nem a számolás technikája, tehát nem a tőszámnevekre vonatkozó rész, hanem a sorszámnevekre vonatkozó rész. Ugye ez annyira fönnmaradt, hogy a jogba ma is a törvényeinket a római számokkal jelöljük, tehát a római jog volt egy nagyon-nagyon ütős valami a római birodalom során, és akkor mondjuk, hogy azért röviden megnézhetünk egy összeadást, hogy hogyan adták össze mondjuk az 1038-at Mátyás király István király uralkodásának a vége, megmondjuk a 896-ot, a honfoglalásnak azt az évét. Hát azt úgy csinálták, hogy először a bal oldalon kialakították az 1038-at, az könnyű, mert látszik, hogy hány golyóból tevődik össze. Már problematikusabb volt a 896, mert a római számok írásánál 4 darab számjel egymás után nem lehetett. Ugye a legjobban onnan látszott, mikor leírták az 5-öt. Azt már nem úgy írták le, hogy 5 darab vonás, hanem úgy írták le, hogy a 5-ből visszavettek, vagy 4 darab vonás, hanem úgy írták, hogy az 5-ből visszavettek egyet, azért volt római 4, ezért itt például a 900-at, azt csak úgy lehet leírni Rómában, nem lehet úgy írni, hogy 4 darab X-et teszek, hogy nem, a 90-et, bocsánat, a 90-et nem lehet úgy leírni, hogy 4 darab X-et teszek, hanem úgy, hogy leírom a 100-at, a centum, az a 100, és abból visszaveszem a 10-et, ez lesz 90, persze ez golyókkal ki akarom fejezni, az 1 darab 50-es, meg 4 darab 10-es golyó. Ez így megjelent az abakuszon, és akkor összehúzták az egészet középre. Ez az összehúzás jelentette az összeadást, most már arab számokkal mutatom, nagyon gyorsan, hogyha megfigyeltük, akkor középen összesen volt 1 darab M betű, tehát 1 darab 1000-es, 1 darab 500-as, és így tovább nem sorolom végig, és látszott, hogy itt a 10-esek frontján már majdnem minden golyó föl van használva, és tovább kellett dolgozni, mert ezt át kellett valahogy váltani. A 2 darab 5-ös az ért egy 10-est, ezért ezt a 2 darab 5-öst ezt visszahúzták a szélére, és akkor újra behúztak középre 1 darab 10-es, lett 8 darab 10-es. Igen, ám, de a 8 darab 10-esből 5 darab 10-es egy 50-est jelentett, ezért megfogták, és ezt az 5 darabot visszahúzták a szélére, maradt 3 darab, de egy elbetűt, egy 50-es középre kellett húzni. A középre húzott 50-es viszont azt jelentette, hogy 2 lett belőle, és akkor lett belőle a 3 darab 100-as mellé 4 darab 100-as, és akkor így végül kialakult az összeg, amit még le kellett olvasni, és hogyha leolvassuk, akkor látjuk, hogy újra problémákat fog jelenteni, hogy az 1 darab 500-as meg a 4 darab 100-as golyót, azt ugye úgy kell leolvasni, hogy 1000-ből 100, és a legvégén még megint ott van, hogy a 4 darab golyó, ez nem jelenthet 4 darab vonást, tehát ott újra úgy kellett leírni, hogy a 5-ből visszaveszünk egyet. Hát itt összeadtam arab számokkal is, azt hiszem, hogy lehet látni, hogy az arab számokkal való összeadás, persze azt már nagyon megszoktuk, a sokkal könnyebb, nem minthogyha meg lehetne úszni, hogy itt is az úgynevezett 10-es váltás, ezzel elég sokat vesződnek a gyerekek az iskolába, az olyan triviális lenne. Tehát 8 meg 6 az 14, ez azt jelenti, hogy nem fér el a 14 darab, az egyesek helyén, hanem egy tízessel meg kell nekünk növelni a tízesek helyét, de itt már 9 volt, azzal együtt 10 lett, meg 3 az 13, tehát itt a 3, csak hogy a 10 darab 10-es az már egy 100-as, tehát és így adunk össze, de mégis sokkal könnyebb. Nos, az arab számok ennek a dzsinnek köszönhető, ez egy stilizált szobra Al-Khwarizminak, aki az arab számoknak, hogy is lehet mondani, talán az atya, és hát őneki köszönhetjük azt, hogy a matematika az arab számok irányába elmozdult, neki 2 könyve volt, hogy mikor élt körülbelül, az ide van írva, honfoglalás előtt, azt például látjuk, és a 2 könyv, a Kitab al-Jabr wal-Muqabala, hát tud valaki arabul itt? Akkor én ezt nagyon jól ejtettem ki. Tehát a kitab azt jelenti, hogy könyv, az algebr az egy művelet, most nem részletezve, hogy micsoda, ebből van az algebra szabunk, és a kabala az se ismeretlen nekünk. Olyasmiket jelent ez a művelet, hogy mindkét oldallal teszek valamit, vagy átviszem a másik oldalra, tehát az algebrának az alapjai. A másik könyve az latin fordításban maradt ránk, Algorithmi de numero indorum. Ha ezt lefordítjuk, a de numero indorum, az azt jelenti, hogy az indiai számokról. Ez az algoritmi pedig nem más, mint a szerző neve. Tehát ő az Al-Khwarizmi, őt így fordították le. Tehát ez egy érdekes dolog. Tehát a szerző az Al-Khwarizmi, és írt az indiai számokról. Ebből látszik, hogy az arab számok eredete indiai. És az algoritmi szó pedig úgy vált közkincsé, hogy ma úgy mondjuk, hogy algoritmus. Tehát ha kimondjuk ezt a szót, hogy algoritmus, akkor az al-Khwarizminek a nevét mondjuk ki, és azt jelenti egyébként körülbelül, hogy egy számolási eljárás. Alul van még itt egy görög szó, ez az uden, ez azt jelenti, hogy semmi. És itt van az elején egy omikron, és ez az omikron, ezt nem ejtjük, csak a többi részeket, ugye delta, epsilon, nő, stb. Ezért ezt úgy ejtjük, hogy uden, azt jelenti, hogy semmi, és valószínűleg tartom, hogy a mi nulla jelünk ennek az omikronnak a rövidített jelölése a görögöknél, mert a görögöknek nagyon fejletlen volt a matematikájuk, átvették a számítási technikát a babiloniaktól, de nem volt a nulla, és ők ezt a nullát használták, ami talán, ez nem igaz, ez egy hipotézis, csak részemről, nem biztos, hogy igaz, ez átment, amikor a hellénizmust elterjesztette a Nagy Sándor, szépen átment Indiába, és ott csatlakozott a meglévő indiai számokhoz, amiket aztán az araboknál éppen al-Khwarizmihoz vissza. És akkor nézzük meg ezt a birodalmat, ez a római birodalom, csak nagyon-nagyon röviden nézzük meg, mert a római birodalom a legnagyobb kiterjedése idején, ez Hadrianus császár idején volt. Itt a, ugye Britannia, itt van ez a Hadrianus fala, ami most ugye Skócia és Anglia határán van, és ekkora volt a birodalom. Hatalmas volt, és Hadrianus azért építette a falat, mert fölismerte, hogy akkora lett a birodalom, hogy már kormányozhatatlan, el is képzelhetjük, hogyha a könyvelését római számokba kellett abakusszal lebonyolítani, hogy most már inkább csak védeni kell a területet. De hát ez a birodalom végül is ugye fölbomlott, majd mindjárt látjuk a bomlásnak a következményét egy másik képen. Ez az arab birodalom. Ránézésre meg lehet állapítani, hogy jóval nagyobb, mint a római birodalom volt. És viharos gyorsasággal született meg ez a birodalom. 622 az a dátum, amikor a Mohamedet mekkaiak elkergetik és elmegy Medinába, ott a medinaiakat megnyeri magának, visszamegy, elfoglalja Mekkát, és utána abban a 10 évig, amíg ő még él, 632-ben hal meg, ezt a területet meghódítja, a következő kalifa meghódítja hozzá ezt a részt, ez csak 2 év alatt, és utána viharos gyorsasággal terjed ki. Ugye a kalifátus székhelye már Bagdad lesz, a bagdadi kalifátusról sokat hallunk. Itt van az, hogy egy kalifa létrehozza a tudományházát, ez körülbelül ugyanolyan jellegű, mint ahogy annak idején Nagy Sándor létrehozta Alexandriát, illetve Nagy Sándor utódai, a Ptolemaiosz fáraók létrehozták a alexandriai nagykönyvtárat, és így tovább. Tehát itt a tudomány virágzott, a tudomány központja volt, miközben a hódítás viharos elővel folyik, és itt vagyunk Gibraltárnál, a Jebel al-Tarik, ebből van a Gibraltár név, Tarik vezér sziklája, azt jelenti, át is kelnek ide, itt meg már a római birodalom nincsen. Ugye ez 622, 632, 711, a római birodalom pedig, a nyugat-római birodalom az 475 környékén, vagy valahogy így megszűnt, már nincs ez a birodalom, a helyén barbár királyságok alakulnak, és itt egy vizigót királyság volt, amit az arabok megdöntenek, és be is mennek ide, és jó sokáig itt vannak ebbe a bizonyos hispániai félszigeten, egészen pontosan 1492-ben verik csak ki őket, a katolikus felségek, aragonai Ferdinánd, meg kasztíliai Izabella, és itt a műveltségnek egy hatalmas gócpontja keletkezik, egyetemek, stb. Jönnek létre. Tovább azért nem mentek, mert közben a frank birodalom elkezdte bontogatni a szárnyait, és létrejön a frank-római császárság, 800-ban már megkoronázzák Nagy Károlyt, viszont miért nem jöttek innen? Innen azért nem jöttek, mert a kelet-római birodalom itt még áll, 1453-ban bukik meg végleg Konstantinápoly elestével, és így tudott kialakulni ez az arab birodalom, ami viszont elhozta számunkra, Európa számára is elhozta a műveltséget. Ugorjunk egyet olyat, hogy most a tényleg az arab számokat kihozta be Európába, Fibonacci. Fibonacci-nak a igazi neve Leonardo Pisano, ami azt jelenti, hogy a Pizából származó Leonardo, és 1202-ben jelent meg egy könyv, aminek az a címe, hogy Liber Abaci. Fibonacci neve mostanában sokkal közismertebb, mint régen volt. Ez köszönhető a Fibonacci számoknak. Hát nem újjon el egy matematika előadás, hogy meg ne említsük, hogy ezek a Fibonacci számok micsodák, bár nagyon sokan tudják, hogy ez mi. Hát itt van egy nyúlpár. Nyúlpapa, nyúlmama nagyon vidámak, jól érzik magukat, mert halhatatlanság van nekik ígérve. Ráadásul itt ez a nulladik hónap, csak nem írtam ki. Egy hónapon át jól tartják őket, ivaréretté válnak, és onnantól kezdve a halhatatlanságuk érvényes, látszik, hogy minden hónapban itt megvannak, de ivarérettség miatt születik nekik egy újabb nyúlpárjuk, amely nyúlpár ugyanúgy, mint eddig, egy hónapig ivarérik, aztán ő is tovább mindig megmarad, de aztán nekik is, mivel ivaréretté váltak, itt születik egy nyúlpárjuk, és így tovább. És akkor szépen ki lehet számítani, ezt végig lehet menni ezen a táblázaton, vagy ezen a kis rajzon, hogy a negyedik hónapban már 5 nyúlpár van. És akkor, ha föltesszük azt a kérdést, hogy na hány nyúlpár lesz a következő hónapban, és akkor ezek szerint rajzolgatnánk ezeket a nyilacskákat, meg ezeket a nyuszikat tovább, akkor azért eléggé zavarba jönnénk, mert előbb-utóbb belezavarodnánk. Fibonacci kérdése egyébként ebbe a könyvbe az volt, hogy az év végére, tehát ha így veszük, hogy a január, az első hónap, akkor a február, második hónap a március, április, május, december végére hány nyúlpárunk lesz? Ez volt a kérdés. Ha nyilakkal akarunk végighaladni, akkor hát az meglehetősen problematikus számunkra, és itt bejön a matematikának a gondolkodás módja, ami az algoritmikus gondolkodás mód, és azt mondjuk, hogy használjuk inkább a logikánkat. Tehát próbáljunk az ötödik hónapra úgy következtetni, hogy nem rajzolunk ilyen ábrákat. És akkor mit mondunk? Hát mivel a nyuszik halhatatlanok, ezért természetesen ezek a nyuszik mind meg lesznek az ötödik hónapban is. De nem lesz mindenkinek utódja. Nem lesz utódja ennek, nem lesz utódja ennek, ezeknek nem lesz utódja. Kinek lesz utódja? Aki már megvolt az előző hónapban is, és ezek azok, akik megvoltak az előző hónapban, azok vannak hárman. Ők ebben a hónapban vannak öten, ők ugye a halhatatlanság miatt mindenki van. Következő hónapban 8-an lesznek. Aki a Fibonacci számokra egy kicsit emlékszik, az látja, hogy ez úgy adódik össze, hogy például 2 meg 3 adja az 5-öt, 5 meg 3 adta a 8-at, és utána az azután következő hónapban lesznek a 8 meg 5, 13-an, és így tovább, és így el lehet számolni, algoritmikus szemlélettel el lehet számolni a december hónapig. Hát az a helyzet, hogy ezt, hogyha most végig akarnánk csinálni, akkor egy kis fejszámolással meg tudnánk csinálni, de arra a kérdésre felelni, hogy na és teljen el 100 hónap, és halhatatlanok a nyulak, hány nyúlpár lesz? Akkor már ugye azt mondjuk, hogy hát 100-ig ezzel elmenni, ezzel az eljárással, akár még ezzel az összeadogatással is, ez eléggé nehéz. Hát a matematika megoldja ezeket a problémákat, ijeszgetésül, hogy a matematikai nyelvet egy kicsit gyakoroljuk, elmondom, hogy a n-edik hónapba hány darab lesz. Nem írom föl, csak úgy képzeljük el. Képzeljünk el egy tört vonalat, számlálójában az, hogy 1 plusz 4 + 5 osztva 2-vel. Ezt még el tudjuk képzelni. Tehát a számláló 1 plusz 4 + 5, a nevező 2. Zárójelben az egész, ezt fölemeljük az n plusz 1-edik hatványra. Ez már egy kicsit zavarosabb. Utána ebből levonunk egy hasonló törtet, ami hasonló módon úgy néz ki, hogy 1 - 4 + 5 / 2 az n plusz 1-en, és ezt az egészet, ami így összegyűlt, még elosztjuk 4 + 5-tel. Hát azt mondom sem kell, ezt Fibonacci nem tudta, hogy ez ennyi. Sőt, most azért mondtam el direkt ijeszgetésül, hogyha egy kicsit azt józan paraszt észre gondolkodik valaki, el se hiszi, hogy ennyi. Még azt se hiszi el, hogy ez a szörnyszülött, amit az előbb elmondtam, egyáltalán egész szám. A nyúlpárok száma pedig egész szám. Na itt merül föl a matematikába a bizonyítás igénye. Miért higgyem el? Természetesen van egy csomó, amit elhiszek bizonyítás nélkül is, mondjuk elkezdem a páratlan számokat összeadni, 1 meg 3 az 4, ugye az 2 × 2. 1 meg 3 meg 5, az 9, az 3 × 3. 1 meg 3 meg 5 meg 7. az 16, az 4x4. Azaz, hogyha összeadok n darab páratlan számot, akkor pontosan annak a számnak a négyzetét kapom, ahány páratlan számot összeadtam. Ezt a görögök tudták is bizonyítani, azért elég nehezen bizonyították. Most a középiskolában bizonyítjuk már természetesen. Na, ugorjunk el a kitérőt. És akkor nézzük meg, hogy Magyarországon, de Magyarországról még egy szót sem szóltunk, pedig már nagyon rohan az idő. Volt-e valaki olyas valaki, aki összemérhető volt egy ilyen Fibonacci félével? Azt tudni kell, hogy a kultúra mindig ott virágzott, ahol az uralkodók is komoly emberek voltak, és pártolták, ugye ezt már említettem az araboknál. A Fibonaccinak is volt egy ilyen barátja, ezt úgy hívták, hogy II. Frigyes német-római császár, ez még a Hohenstaufen dinasztiából való, a Barbarossa Frigyesnek volt az unokája, és 50 éven át uralkodott, tehát nagy uralkodó volt, Szicíliába egyébként, tehát akkor Európa tudományos szíve Szicíliába dobogott, az ő udvarába. Nagyon vegyes udvar volt, mert a három világvallás teljes szabadsággal működött benne, tehát a keresztény, a zsidó és a muzulmán, és hát ő a Mohamedet, meg a Jézus Krisztust, meg a kit még, valamelyiket az alapítók közül, kit mondtam, Jézus Krisztus, a Mohamed, és akkor ki volt még a három vallás, a harmadik most írtán nem jut újra eszembe, csak úgy emlegett, hogy a tres impostores, ami azt jelenti, hogy a három gazfickó. Ki is átkozta néhányszor a pápa ezekért a megjegyzéseiért. Szóval ő volt a barátja a Fibonaccinak, amúgy egy kiváló ornitológus volt, könyve is maradt fönn a császárnak a madarakról. Na, a Regio Montanus viszont Magyarországon tevékenykedett, mindjárt kiderítjük, hogy ki is volt ő. Ha itt alulról elolvassuk, ide az van írva, hogy Johannes de Regio Monte Dictus alias Müllerus. Hát ez árulkodik valamit. Körülbelül úgy kell megfejteni, mint ahogy megfejtjük azt, hogy a Janus Pannonius az Csezmicei János. A János Janus az rendben van, hát itt a Johannes az is ugye megvan, az is János, ha úgy vesszük latinosan, és akkor a Regio Montanus innen könnyebb látni, jobban látszik. Próbáljuk ezt elemezni, hogy ez egy reneszánsz név. A Mons Montis azt jelenti, hogy hegy. A Rex Regis az király. Regio Montanus. És hogyha ezt most véletlenül németül próbáljuk mondani, akkor németül a hegy az Berg, a király az König, és kiderül, hogy ez az űrje Königsbergi volt. Onnan jött. Persze, ma ezt úgy hívjuk, hogy Kaliningrád. De akkor az európai kultúra egyetemes volt. Nos, hogy keveredik Magyarországra Regio Montanus? Magyarországra úgy keveredik, hogy Magyarországon ebbe az időbe, amikor ő már itt van, vannak egyetemek. Tudjuk, hogy a Nagy Lajos király alapított először a Pécsi Egyetemet, aztán alapított egyetemet Zsigmond király Budán, és alapított Mátyás király egyetemet Pozsonyba, ezt az egyetemet Vitéz János és az ő nagybátyja, vagy az ő unokaöccse, a Janus Pannonius, a Vitéz János volt az esztergomi érsek, azok menedzselték. És hát a Regio Montanusnak nem sok idő adatott, nem sok évszám, 40 évet élt mindössze, és 3 éven át Pozsonyba professzorkodott. Az évszám 1471 az érdekes, és itt sajnos el kell mondani, hogy a politika beleszól sok mindenbe, a tudományba is beleszólt. Ugye Mátyás király idején vagyunk, Mátyás király ekkor 1471-ben 30 év körül van, ereje teljébe, és igen komoly céljai vannak, nem csak a tudomány támogatja, hanem cseh király szeretne lenni. Miért szeretne cseh király lenni? Mert a cseh választó fejedelem, tehát a cseh király választó fejedelem volt, és ez egy lépést jelentett a német-római császári rangig, amit Mátyás azért tűzött maga elé, mert előtte Zsigmond is elérte, Zsigmond magyar király, ugye ő meghal 1437-ben, tehát még viszonylag közel van ehhez a évszámhoz, és ő szeretne német-római császár lenni, és ennek érdekében az ország erőforrásait erre a célra összpontosítja, és nem a török ellen. és itt találkozik egy olyan harapófogóval, amikor a belső ellenzéke azt mondta, hogy a török ellen kellene menni, a nagy Hunyadi János fiának, és a törököt kellene, ugye ne felejtsük el, a török azért itt van a nyakunkon, hát 1456-ban Hunyadi János vagy éppen meg tudja menteni Nándorfehérvárt, és 1453-ban az egész kereszténység nem tudta megmenteni Konstantinápolyt. Ez az egyik dolog, nem beszélve az uralkodó császárt, harmadik Frigyest, az meg hát úgy gondolja, hogy hát ne törjön már Mátyás az ő trónjára, és egy komoly összeesküvés, tehát külső fenyegetés, belső fenyegetés van, és a belső fenyegetés egészen odáig jut el, hogy elhatározták, hogy a lengyel király kisebbik fiát, akit Kázmérnak hívtak, magát a lengyel királyt is Kázmérnak hívták, azt behozzák a magyar trónra, és Mátyást letaszítják. Jogcím az volt rá körülbelül, hogy Jagelló házból, tehát lengyel házból már volt magyar király, ráadásul első Ulászló, aki a Várnai csatában 1444-ben, ha úgy tetszik, hősi halált halt Magyarországért, és ez egy komoly összeesküvés volt. Mátyás úrrá lett rajta. Nem részletezzük a dolgokat, Janus Pannonius a számüzetésben rövid idő alatt meghal, a Vitéz János öregségébe hal meg, de már, ha úgy tetszik, házi őrizetbe. És azért befejeződik be itt az 1471, mert a pozsonyi professzor Regiomontanusnak szedni kell a sátorfáját, és megy el. Hát ő neki volt hova menni, mert világhírű tudós volt. Amíg itt volt nálunk, addig a Korvinát gondozta, ugye görögül is nyilván tudott, és a könyvei, amiket mindjárt említeni fogok, azok már Nürnbergben jelentek meg. Őt úgy tiszteljük, és ez a matematika történetek alapvető része, mindenféle háromszögekről szóló öt könyv. Aki emlékszik még erre, hogy szinusz, koszinusz, meg tangens, meg ilyesmi, ezeket a szögfüggvényeket, trigonometriát ő fedezte föl, és hát azóta használjuk, de ennél talán jelentősebb az emberiség szempontjából az Ephemerides nevű könyve, a csillagászat könyv, amit Kolumbusz is használt, amiközben Amerika felé hajózott. Hát ugye ő már nem érte meg Amerika felfedezését, Regiomontanus, de 1492 közel vagyunk, nyilván használta a Regiomontanusnak a könyveit. Nézzünk magyar embert, aki matematikával ekkor foglalkozott, hát ennek is reneszánsz neve van, magyarországi György mester, ez körülbelül ugyanaz az idő, persze itt már nem él Mátyás király, 1499-ben vagyunk, és akkor ebbe a könyvbe, hát nem könyv, ez 20 oldal csak, ebbe felsorolja az arab számjegyekkel való műveleteket, tehát ő már arab számjegyekkel számol viszonylag későn. Az előbb ugye mutattam, hogy 1202-ben értek be az arab számok Európába, hát Európának ebbe a felső részébe, amelyik, mert ez a könyv Hollandiában jelent meg, tehát nem Magyarországon jelent meg, magyarországi Györgymester, valószínűleg az Utrechti Egyetemen volt professzor, és akkor írta ezt a könyvet, természetesen latinul, tehát én csak magyarul írtam ide. Itt még 9 műveletet sorol föl, és a műveletek közül oda tette a számlálást is, amiről az elején én azt mondtam, hogy ezt nem soroljuk már a műveletek közé, összeadás, kivonás, duplázás, felezés, stb. Ezeket oda soroljuk. Hát a duplázás honnan, hogy került ide be a duplázás? Ez például egyiptomi örökség. Hogyha egy egyiptomi kisgyereknek nem, de mondjuk egy egyiptomi írnoknak, azt a feladatot adtuk, hogy számolja ki a 12-ször 12-t, hát azt ő úgy számolta ki, hogy azt mondta, hogy van a 12, duplázzuk meg, az 24, duplázzuk meg azt is, az 48, duplázzuk meg azt is, az 96. És akkor eszébe jut, hogy hoho, egyszer már volt kétszer duplázva a 12, az volt a 48, a 48 meg a 96, a 144, így jött ki neki. Mi ugye nem így számítjuk ki egyáltalán, eszünkbe se jutna így kiszámítani, és ilyenkor van az, hogy nagyon nehéz arra rájönni, az egyiptomiakét tudjuk, mert azt följegyezték, hogy ki hogy számol. Például, ha azt mondom, hogy számítsuk ki, hogy mennyi a 25-ször 25, és valaki így számolja ki, hogy van a kettes, az van elől, mögötte az ötös, hát akkor a kettőt növeljük meg egyen, lesz 3, kettőt szorozzuk össze a 3-mal, az lesz 6, és a végére egy rüködő, hogy 25, akkor azt mondja, hogy a 25-ször 25 az 625, passz. És igazat mond, hogy jön rá ez az indiaiak titka, mert jó a 35-ször 35-re is, 3-as megnöveljük egyel, az 4, 4-szer 3, 12, végérjük, hogy 25. Akkor az azt jelenti, hogy 1225, és így tovább. Hogy ha megkérdezünk egy régi indust, hogy miért van így, azt mondja, hogy azért, mert azt mondta a mesterem. Hát a mesternek kimondta, az ő mestere. Hát annak kimondta. Hát eljutunk odáig, hogy annak már maga Krisna mondjuk. Tehát valahogy így. Tehát ez volt a dogmatikus matematika korszaka, amikor az ismeretek már megvoltak, de hiányzott a bizonyítás, a bizonyítási kényszer, ettől függetlenül működtek a dolgok. Tehát ez a duplázás. A felezés az a duplázásnak az inverze. Ugye mondtam, hogy a babiloniaknál milyen fontos volt, hogy a 60-at osztani lehessen sokfelé, és így tovább. A legérdekesebb itt a négyzetgyök vonás, hogy az már szerepelt. Ma már nem szerepel a tananyagban négyzetgyök vonás, illetve szerepel a fogalom, de én még tanultam négyzetgyököt vonni egy számból, most már nem tanítjuk. És most már nagyjából visszajutottunk abba a korszakba, ami a dogmatikus matematika korszaka, tehát a hegeli triász, hogy a tagadás tagadása, ez érvényesül, mert mit csinálunk mi most? Azt mondom, hogy négyzetgyök, nem tudom mennyi. Beütjük a kalkulátorba, megnyomjuk a gombokat, leolvassuk. Halvány segéd fogalmunk sincs, hogy miért annyi. Úgyhogy nekünk van mit tanulni a jövőt, illetve nem az, hogy újra tanuljuk meg a négyzetgyök vonást, hanem azt kell megtanulni, hogy amit a számítógépünk vagy számológépünk kihoz nekünk, azt hogyan tudjuk leellenőrizni, esetleg magával a számológéppel. Na, ugorjunk, mert nagyon rohan az idő. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ki egy matematika példa, amiben volt arab szám, az már volt, meg latin szöveg. Cubus plus sex rebus equalis viginti. Azért írtam ide Ribnyikovnak a nevét, mert onnan ástam elő, ez tényleg szerepelt valamikor a középkorba. Megfejthetjük, könnyű megfejteni, mert aláírtam, hogy mit jelent ez ma. Hát az equalis az egyenlő, a 6-os az világos, a 20-as az világos, a kevésbé világos a rébus. De hogyha azt mondom, hogy rébuszokban beszél valaki, akkor valami olyasmire utalok, hogy rejtélyesen szól. Hát ez volt a középkori, illetve hát mondjuk akár már Amerika felfedezése után vagyunk újkori X is. A 6 rébusz az a 6x, de mi lehetett a kubusz? Ha a kubuszt lefordítjuk, az azt jelenti, hogy kocka. Egy olyan valami, aminek hosszúsága, szélessége, magassága egyforma. Következésképpen, hogyha a hosszúságát, szélességét vagy a magasságát x-el jelölöm, akkor a térfogata az x-nek a köbe. Ez tehát egy harmadfokú egyenlet volt. Most elképzelhetjük, hát persze egyetemen fordult elő, ez, hogy hát az akkori diákok azért pofákat vágtak, amikor ezt látták meg. Hát még azt, amikor azt mondták, hogy ezt meg is kell oldani. De a megoldás valahogy így hangzik, hogy radix universalis cubica radix centum otto plus decem, itt van egy kóma, aztán ugyanezt föl lehet olvasni, csak az embetűk mínuszokat jelentenek. Ez mit jelent? Hát először is ennek az x-nek semmi köze nincs ahhoz az x-hez. Az előbb olvastam, hogy ez radix. A radix az gyök. Radix cubica az azt jelentette, hogy köbgyök. Mi ez az U betű? Mert úgy olvastam, hogy radix universalis cubica, ez azt jelenti, az universalis az általános. Általános köbgyök, ami tart egészen eddig a vesszőig. Tehát itt vagy köbgyök, ezen radix mellett nincs semmi, az közönséges négyzetgyök, plusz 10, itt vagyok, itt a mínuszjel, és utána itt van a többi. És ez volt a megoldás ennek az egyenletnek. Amikor én voltam még középiskolás, az ilyen feladatot kifejezetten nehéznek tartották, ha úgy adták fel, hogy ez mégis mennyi. Ugyanis négyzetgyököt még tanultunk vonni, köbgyököt már nem. Tudtunk köbgyököt vonni persze a függvénytáblázat segítségével, tehát lehetett valamit csinálni, de nyilván nem ez a megoldás, hanem az, hogy próbáljuk meg algebrai azonosságok segítségével kihozni ennek a pontos értékét. Most, ha valaki beüti a gépébe és nem hibázza el, tehát mert könnyű elhibázni, már ilyenkor sok-sok billentyű van, akkor azt az eredményt kapja, hogy 2. Amit ki is próbálhatunk, ha akarunk, mert 2-nek a köbe 8, 6-szor 2, 12, 8 meg 12, az 20. Nézzük meg, hogy mik fordultak elő ebbe a leírásba. Hát itt van az ekváció szó, egyenlet. Hogyan alakult ez ki? Most már nem fogom a teljes részletességet mondani. A zöldeket érdemes figyelni. Így vívta meg az egyenlet a maga harcát azért, hogy a megegyeztetés, az egyenlítés, stb. Keresztül körülbelül Dugonics 1784-ben vezeti be ezt a fogalmat, és a polgárjogot elnyeri 1867-ben a kiegyezés évébe. Így lett az ekváció szó az egyenlet. Mondanom sem kell, hogy mi nálunk ez egész másként jelenik meg, mondjuk, mint Angliában. Ugye azt láttuk ott, amikor a római birodalmat mutattam, hogy a római birodalom fölment egészen a Britanniában, már Julius Caesar fölment, aztán Claudius császár idején még jobban fölment, Hadrianus idején meg ott volt a fal, és hát ez azt mutatja, hogy sokkal tovább voltak a rómaiak a brit területeken, és ezért például ott az egyenlet, az equation. Egyszerűen megtartották a latin kifejezést, vagy hát egy kicsit elnyávogták más irányba. Equatio cubica. Ez a, hát két megnevezés is volt a latinoknál, volt az equatio cubica, meg az equatio terci gradus. Mind a kettőnek meglett a nyoma a magyar fejlődésbe. Tehát a magyar fejlődés történetbe, megint nem akarom végelevezni, ma úgy hívjuk, hogy harmadfokú egyenlet. Végülis ez nyert az equatio terci gradus, a köbös egyenlet, az nem annyira, azt nem használjuk, de a harmadfokú egyenlet kifejezést azt igen. Aztán itt van a köbgyök, a radix cubica. Dugonics majdnem eltalálta, és azt mondta, hogy legyen ez köbgyökér. Hát aztán javított rajta, és azt mondja, hogy legyen köbgyök, és hogyha visszaemlékszünk, ez úgy nézett ki, mint a négyzetgyök jel, és itt a bal felső sarkában volt egy kis hármas, hívjuk harmadik gyöknek is. Tehát a köbgyök, harmadik gyök, mind a kettő érvényes. És hát ennek is a fejlődés története jó hosszú időszak, amíg kialakul. Arab számok. Mikor jelentek meg Magyarországon először az arab számok? Mert azok az arab számok, amik a magyarországi györgymestere idején említve voltak, azok ugye nem Magyarországon jelentek meg. Hát a kutatások szerint 5. László királyunk, nem volt valami dicső király, nem is élt sokáig szegény, annak a pecsétjén jelent meg ez a szám először, hogy 1456. Hát ez egyébként a Nándorfehérvári csatának az éve. Szegény király nem sokáig nézegethette a pecsétjét, mert nem sokára meghalt, és ugye jön Mátyás, tehát Mátyás követi a trónon. Amúgy hát nálunk elég dicstelen volt, mert ugye ő fejeztette le Hunyadi Lászlót, szóval ne, persze oka is volt rá, úgyhogy ne elemezzük a politikát. És akkor hogyan jöttek a jelek? Volt egy pluszjel. És itt vannak az évszámok, hogy mikor vezették be a pluszjelet, a mínuszjelet. Ez az, amikor arra utaltam, hogy az univerzális jelek, tehát a globális jelek, azok hát a történelem során gyönyörűen megjelentek. Lám-lám, itt van a Mohácsi vész ideje, megjelenik a négyzetgyök jel. És így tovább. Itt ezek a jelek 1631-től 1634-ig, ez a 30 éves háború ideje. Tehát Descartes például, aki egy komoly matematikus is volt, amellett, hogy fizikus és filozófus is volt, harcolt is a 30 éves háború idején, még Magyarország területén is megfordult. És akkor menjünk az első magyar nyelvű matematika könyvre, számtankönyvre. Ez Debrecenben jelenik meg, azért hívjuk debreceni matematikának, nem tudjuk, hogy ki volt a szerzője. Valószínűleg, hogy egy nyugati oskolát járt diák, vagy később ott tanár, ahol már magyar nyelven jelennek meg bizonyos részek, de természetesen nem jelenik meg minden magyarul, hanem éppen a szakszavak azok még a latin. Azt mondja, hogy a divizió olyan species, amelyen egy számot részekre oszthatsz. De ebbe így számok történnek, hogy mindenkoron a sommának nagyobbnak kell lenni a divizornál, azaz, amellyel eldividiálod. Na, én gondolom azért megértettük, bár egy kicsit hasonlít a hát ahhoz az olyan szöveghez, mintha mondjuk az Ó Magyar Mária síralmat olvasnám, a divízió osztás, a species, a művelet. Itt mondja is, hogy oszthatsz. A sommának, a summa összeg. Az összegnek a magyarosodott változata. A divizor az egy az egybe olyan értelem, hogy egy latin szó magyarul ragozva, tehát amit el akarsz osztani, az annak nagyobbnak kell lenni a divizornál, az osztónál, azaz, amellyel dividiálod, osztott. Tehát látszik a keverék dolog, hogy a latin kifejezés magyar ragokkal van ellátva. Na, itt van egy példa. Azt mondja, hogy ezt szó szerint nem úgy olvasom, hogy írva van, de úgy van írva, ahogy a könyvben szerepel. Másfél szing posztót, az egy hosszmérték volt, veszek 50 pénzen, vajon negyedfél singet hogy vehetek? Hát itt egyébként látszik, hogy itt ugyanazzal a problémával küzdünk, hogy szövegértés. Mert először is meg kell érteni ezt a szöveget, és ez körülbelül úgy hangzik komolyan értve, hogyha nem másfél sing postót akarok venni, hanem negyedfél singet, akkor mennyi pénzt bekerül az, hogy vehetek? És akkor meg is oldja ezt a feladatot, majd később visszatérünk ilyen típusú feladat megoldására, most nem akarom túlerőltetni. A detri, ez egy rövidítés. Azt rövidíti, hogy regula detri. Hogyha lefordítjuk a regula detrit, ez ugye benne van a korábbi könyvekben, ez a hármas szabály. Attól hármas szabály, hogy van benne három mennyiség, ez a másfél, itt van 1,12, itt az 50 pénz, akkor itt van a negyedfél, ugye mondtam, hogy ezek akkor közhasznúak voltak, az ugye egy fél a négyig, tehát 3,5. Ennek a háromnak az ismeretében ki kell agyalni azt, hogy mennyi pénzért kapom meg ezt a negyedfél singet, ami azt jelenti, hogy a regula de tri, hát ez egy, hogy mondjuk azt, amikor valami olyat mondunk, ami nem, anakronizmus. Ez egy anakronizmus, mert nem így nézett ki a könyvbe. Ez egy aránypár. Tehát a regula de tri-nek egy rövidített formája, ami aránypárba néz ki. A másfél sing úgy aránylik az 50 pénzhez, mint hogy a 3,5 sing aránylik ahhoz az x mennyiséghez, nem x-el jelölték persze, de majd megmondom, hogy én miért írtam ide most x-et, részben azért, mert ismeretlen, amibe belekerül. És hát a megoldás nem részletezem, mert lesz még majd egy ilyen regula de trinek a konkrétabb alkalmazása, ami az akkori nebulók számára gondot okozhatott, hogy először is megutálták ezeket a vegyes számokat, ezt kicserélték hármasra, ezt kicserélték hetesre. Az egyenlőség megmaradt. Ebből körülbelül az van, hogy ezt úgy fogom föl, mint törtet, meg ezt is úgy, mint törtet, és ezeket úgy fogom föl, mint a törtek számlálóit, akkor ha mind a két számlálónak a dupláját veszem, az arány nem változik. És utána hogy kellett ilyen aránypárt megoldani? Hát nem biztos, hogy sokan meg tudják oldani már az aránypárt, ha egyáltalán a kifejezést is ismerik, hogy a beltagok szorzata az megegyezik a kültagok szorzatával. A beltagok szorzata 350, ezt a kültagot akkor kapom meg, hogyha ezt a 350-et elosztom hárommal. Na hogyan? Hogyan lehet kivenni a 350-ből a hármat? Hát keresek olyanokat, hogy hát a háromnak a többszöröseit. Hát a 333 könnyen láthatóan, hogy 111-szerese a háromnak, akkor visszamaradt a 350, aki 17, azt felosztom így, hogy 15 meg 2, abból még kiveszem a 3-at 5-ször, aztán itt megmarad egy 2, amit nem osztottam el, már nem tudok elosztani. Ezért 116,2 ez az eredmény. Ez persze le van vezetve, és hát most nézzük meg egy kicsit a geometriával, nagyon-nagyon mostohán bántunk. Ennek az az oka, hogy a magyaroknál a geometria borzasztó fejletlen volt. Itt nem a tudományos világra gondolok, hiszen a regiomontánusnak a trigonometriája az megvolt, de nyilván a fejletlenség abból ered. Hogy állok időbe? Még van? Nem sok? Lehet, hogy idő volna, türelem már nincs sok. Igen. Na, szóval Apáczai Csere János nem akarom kihagyni, mert ő az enciklopédiájába, ugye az nem csak matematikáról szólt, nagyon sok olyan szót bevezetett, amit ma is fölismerünk, például a szegelet, az angolus szót ő szegeletnek rövidítette, ebbe a hegyes szögre, a tompa szögre, a háromszögre, stb. Ráismerünk. Az igyenes szegelet azért piros, mert az kifejezetten hibás. Talán arra egy kicsit majd rátérek. A temérdek szegelet, az pedig azt mondom, hogy az ma se használatos. És tehát kíváncsi vagyok, hogy valaki esetleg mire fordítaná le ezt a... Hát ha nagyon jól tud latinul, akkor a angolus solidit le tudja fordítani, de a temérdek szegeletet nem nagyon használjuk. Az angolus rectus szót, amit Apáczai igyenes szögeletnek fordított, azt ma úgy hívjuk, hogy derékszög. Ezt telibe találta Dugonics, azonban az érdekesség az, hogy az angolus az ugye az a szög, szegelet, abból Dugonics szöget csinált, azóta is úgy használjuk. A rectus szó az viszont több jelentésű magyarul, jelenthet valóban azt, hogy igaz, de abba az értelemben, hogy mondjuk igaz ember. Ebbe az értelemben jelenti azt is, hogy derék ember. Tehát ettől lett a derékszög valóban fordítás, Dugonics fordította így, hogy derék, aztán még sokan mondtak ezt, azt, amazt. A Bolyai Farkas mondott olyat, hogy negyed szög, itt meg azt lát meg, hogy minek a negyede. Hát ha egy kicsit jobban utána nézzünk, akkor ugye ez a bizonyos egyenes szög ma azt jelenti, hogy 180 fokos szög. Ugye a szög két szára, ugye a szög két szára zárja be a szöget, illetve kettőt, mert ugye ki lehet egészíteni teljes szöggé, és akkor keletkezik egy olyan valami, amikor a két szár egyenesbe esik, ez az egyenes szög, ez épp a kiegyezés évébe lett bevezetve, és hát ebből látszik, hogy ezt nem talált el Apáczai, de most nem jól akart eltalálni. Nézzük meg egy apáczai szöveget, apáczai mentségére szolgálja, hogy nem volt matematikus, ember legyen a talpán, aki ebből kihasználja, vagy kiagyalja, hogy ez a gúla. Lángszabású piramis. A piramis oda teszi a biztonság kedvéért, hogy azért az egyenes vonó fenéktől fogva három szegletekkel megtetézett sima temérdek. Na a temérdek, itt kiderül, hogy mi a temérdek. A temérdek a matematikában a testet jelenti. Hát a latin szó a solidus, ugye annak a magyar megfelelője. És akkor még tovább mond ezt, azt, amazt Apáczai, de látszik, hogy ez bizony nehéz ügy. Maróti volt az első olyan matematikus, akinek a könyvébe nagyon sok minden nagyon jól szerepelt. És hát ebben a könyvben is van egy számtan példa. Ja igen, ő volt az, aki azokat a szavakat, hogy összeadás, kivonás, hányados, ezeket a szavakat magyarította, azt mondja, hogy hasznosnak ítéltem meg, mindazok helyett, tehát ezek helyett magyar szókat tenni, hogy még az asszony nép is megérthesse. Emögött nem lenézés volt, hanem az volt, hogy a nők általában nem tudtak latinul, nem jártak iskolába annyira. Tehát bizony, mikor az van, hogy mit tudom én, 1000 pénzekből szubtrakció után ennyit kap, nem tudom, valaki, akkor, hogy azt le kell vonni, vagy hozzá kell adni, az bizony nem volt olyan egyszerű. Viszont Marotinak még jobb a példája, a frakciókban érdekes a frakciót szót, azt még latinul mondja, tehát a törtbe a felső számot numerátornak, az alsó denominátornak hívják, azt mondja, hogy ennek van ugyan valami haszna, mondja ő, de ő azt javasolja, hogy inkább hívják az egyiket felsőnek, másikat alsónak. Hát nem honosodott meg. A numerus az a szám, ezért a frakcióban, ami felül van, az a számláló, a nomen az a név, a denominátor az a nevező. És így tovább. Azt mondja, hogy megakadhat a gyenge számvető. Ebben nagyon igaz van Marotinak. Ma is előfordul iskolában, azt mondjuk valakinek, hogy adja össze az egykettedet, meg az egyharmadot, akkor szépen összeadja a számlálókat is, meg a nevezőket is, és akkor azt mondja, hogy egykettet, meg egyharmad, az kétötöd, pedig a valóságban öthatod. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell, és hát az én órámon már rég lejárt az idő, nem? Igen, több integetés van. Én azt hiszem, hogy legjobb lesz, ha itt abba hagyom, és a reguledet ritmán nem magyarázom el. Akit nagyon érdekelnek ezek a dolgok, utána tud nézni azokban a könyvekben, amiket fölírtam, és hát elnézést kérek Dugonics Andrástól, Szeged legnagyobb szülöttéig, mert a nyelvújításban, matematikában ő rengeteget alkotott, de odáig nem jutottunk el. Köszönöm szépen a türelmet.
Köszönjük szépen dr. Szalai István előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadás sorozat keretében 2 hét múlva, azaz a tavaszi szünet után, professzor dr. Deák Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára tartja meg az Államrendőrség Magyarországon 1849-67 című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva. Viszontlátásra!